O templum bonti et reculva, gynies vehimatcusum, szorgalmasan morzsolgatom, gyönyörű kis olvasom, lelkem elszáll, föl te hozzád, boldogságos szűzanyám, hogy megessen drága szíved a hozzád esdők szaván. Kiveszett már a szívekből sok kereszténynek hite, az imádkoz nem érti már sok anyának gyermeke. Kinevetnek, hogyha látják, kezemben kis olvasom. Ó, ha tudnák, hogy én szegény lelkükért imádkozom. Ó, ha hinnék, ó, ha sejtnék, hogy segíthet szűzanyám. Szemszobrodnál téltre hullva, esden ének Máriám. Ó, ha hinnék, ó, ha sejtnék, hogy segíthet szűzanyám. Szemszobrodnál téltre hullva, esden ének Máriám. Megfutottam már pályámat, nem sok lehet hátra már, csillagokkal környékezve, bent ragyogsz te, szűzanyám, szent kezeddel integetve, trónusodról, Máriám, szent kezeddel integetve, hívsz az égbe, szűzanyám. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm ismételten a kedves Mária Rádió hallgatókat a Megújulni rózsafűzéreink által című adáson kapcsán. Elérkeztünk a világosság olvasójának harmadik titkához, amely így hangzik, aki meghirdette Isten országát. Valójában megtalálhatjuk már apostol evangélistánál is, aki azt mondja, az idő betel, közel van Isten országa, térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében. Igen, azzal, hogy Jézus Krisztus megtestesült, de földre született, Isten országa elkezdődött. És a világosság titka a predikáció valójában, melyel Jézus meghirdet Isten országának eljöveteli, és megtérésre hív, megbocsátja azok bűneit, akik alázatos bízalommal közelednek hozzá. Mindezeket olvashatjuk már 2.3.13, illetve Lukács 7.47-48 fejezeteiben. S továbbá ez annak az irgalmas szolgálatnak a kezdete, amelyet ő a világ végéig folytatni fog, különösen a bűnbánat szentsége által, melyet az ő egyházára bízott. Jézus meghirdeti tehát Isten országát Máté 4.12-23, illetve 5.1-12. Az Úr Jézus Krisztus prédikálni és szólni kezd. Azt mondja, tartsatok bűnbánatot, elközelget ugyanis a mennyek országa. És az Úr Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és hirdette az ország evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és minden gyöngességet a nép körében. És természetesen, hogy híre elterjedt egészen Szíriáig, és elosztak hozzá mindenféle beteget, akiket gyengességek és fájdalmak gyötörtek. Gonosz lélektől megszállottakat, oldkorosokat, akkori betegeket, bénákat, és mindegyiküket meggyógyította. Van, akiket kézrátétellel, van, akiket anélkül. S nagy tömeg követte Galileából és a Dekapolisból, Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordán túli vidékről. Látván a sokaságot, Jézus fölment a hegyre, és amikor leült, odajöttek hozzá a tanítványai, és megnyitván a száját, tanította őket a következőképpen. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorkodnak, mert őket majd megvigasztalják. Boldogok a szelidek, mert ők birtokolják majd a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket majd jól lakatják. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha átkoznak és üldöznek titeket, és hazug módon minden rosszat mondanak ellenetek én miattam. Örüljetek és újongjatok, mert bőséges jutalmatok van a mennyben. Így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Kedves hallgatók, vizsgáljuk meg a történeti hátteret, hogy megértsük, hogy Jézus Krisztus miért is mondja el a nyolc boldogságot. A külső szemlélők számára Jézus tanítási módszere és tanítványaival való kapcsolata eleinte hasonlónak tűnt a rabbiékhoz. Ugyanis Jézus is a zsinagógákban tanított, vitába bocsátkozott az írás értelmezéséről, bizonyos rabbinista tanítási módszerekről és érvelésekről. Aztán egyre világosabbá váltak a lényeges különbségek. Ugyanis Jézus nem helyez kötött, rendszeresen tanító, zárt tanítványi körrel rendelkező rabbi. Nem csak a zsinagógákban tanított, hanem bárhol a szabadban is, nyílt tereken, a genezáreti tópartján, mezőn, domboldalban és vándorlás közben. A rabbik általában büszkén szokták emlegetni, hogy melyik nagy rabbi volt a tanítójuk. Az Úr Jézus nem ezt teszi. Sőt, a názaretiek tudták róla, hogy senki iskolájába nem járt. Ezért van az, hogy botránkozva kérdezték, vagyis csodálkozva, amikor hallották a szavát, honnét való a bölcsessége, ki ő, nem a názáreti Ácsnak a fia, Máté 13:54. Azaz Jézus soha nem hivatkozott a rabbiknál oly gyakori érvre, az atyák hagyományaira. A törvénytudók a maguk messzerű feladatát abban látták, hogy magyarázták a törvényt, de nem csak saját ismereteik szerint, hanem kínosan ragaszkodva az ősök hagyományaihoz. Jézus viszont ezzel szemben hatalommal szólalt meg, mert Isten akaratát az írástól függetlenül ismeri, teljesen önállóan dönti el, hogy egy-egy konkrét esetben a hagyomány Isten akaratának a kifejeződése vagy sem. Amint a hegyi beszéd ellen tétpártjaiban ezt kifejezetten mondja is. Hallottátok, hogy mondatott a régieknek, és hozzátesz, én pedig most azt mondom nektek, Máté 5:21-38, 43-45, vagy hogy a válasz, vagy a válasz kérdésben megnyilatkozik a Márk 10:3-12 részben, rabbi így nem beszélt soha, sőt még a próféták sem, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. Kedves Mária Rádió hallgatók, az Úr Jézus Krisztus hatalma tehát isteni, azaz korlátlan, időtlen, nem befolyásolható és nem függ senkitől. És szent, azaz csak jót tesz, és senki nem használhatja föl a maga gonosz céljai érdekében. Ennek bizonyítékai a csodái a kánai mennyegzőtől, Lázár feltámasztásáig, az ördögőzések és a természet erőinek megfékezései. A fiú hatalma ez, amit az atyától kapott az idő kezdete előtt, és birtokolja öröktől fogva mindörökké Szentlélekben. Ezzel a hatalommal hirdette meg az ország az új és örök szövetség korszakának kezdetét. Első szavai Keresztelő János bűnbánati predikációja folytatásaként hatnak, amikor így szól, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot. Mennyire aktuális ez a felszólítás ebben a liturgikus évi időszakban, az adventi szent időben is, amikor hangsúly a megtérésen van is a bűnbánat tartása. Hiszen a bűnbánat tartás gyümölcse a megtérés. Jézus azonban többet mond, betelt az idő, közel van az Isten országa. Isten országán értve egy olyan közösséget, amelyet nem a vérségi kötelékek, nem azonos kultúra, nem is egy anyanyelv, hanem, vagyis nem érdekek hoznak és tartanak össze, hanem az Isten fiába vetett hit. Ez egy olyan közösségről beszél Jézus Krisztus, amikor azt mondja, Isten országa, ami nem más, mint a beléje vetett hit. És ennek a közösségnek minden tagja előbb vagy utóbb attól függően, hogy mikor kezdi igazán szemlélni és meghallani az egyházban jelenlévő élő Krisztust, személyes szeretettel fordul Krisztus felé, megvallja belévetett hitét és tanul azzal az érzülettel élni, amely ő benne van. És ezért mondja el Jézus nyilvános működésének kezdetén a hegyi beszédet, hasonlóan ahhoz, amikor egy király alkotmányt ad a népének. Az Isten országát megalapító új szövetségnek alaptörvénye a hegyi beszéd, ahogyan a 10 parancsolat a Sínai hegyen kötött ószövetség alaptörvénye volt. És amikor a világosság rózsafűzérének harmadik tizedét imádkozzuk, örökké a hegyi beszéd álljon lelkünk szeme előtt. Jézus leült és beszélt. Körülötte a feszült figyelemmel hallgató sokaság, akik eleinte talán le sem mertek ülni köréje, mert megérezték a perc jelentőségét. Kiket látunk Jézus körül? Most, amikor először szólal meg, még nincsenek körülötte az okosak, nincsenek ott a tudósok, az erősek, akik majd hamarosan jönnek, és különféle adatokat gyűjtenek róla, vagy megpróbálják a saját vitorláikba fogni a szelet, melynek fuvallatát érzik. Most jelenleg az iskolázatlan egyszerű emberek és az asszonyok, a lelki szegények veszik körül, akiknek szívében sok-sok szomorúság lakott, mert annyi csalódásban volt már részük. Szelidek ők, mert sem erejük, sem kedvük, sem pénzük nincs a hadakozásra azokkal, akiktől nem kapják meg legelemibb jogaikat sem. Hiába szomjaznak igazságra, jogra, emberibb életre. Ezek az emberek tudják, hogy csak egy valaki segíthetne rajtuk, és ő nem más, mint az irgalmas Isten. Az az irgalmas Isten, aki felé próbálja kitárni a szívüket, mely azonban érzik nem egészen tiszta. Szeretnének békességben élni, de minél inkább keresik az igazságot, annál kitaszítottabbnak, lenézetnek érzik magukat. És most, amikor Jézus beszélni kezd, úgy érzik, mint amikor a folytogató szmogot áttöri a napfény, és nem viharos, de erős szél tiszta levegőjét lélegezheti be az ember. Hallják, amikor azt mondja, boldogok a lelki szegények, boldogok a szomorkodók, a szelidek, az igazságra szomjazók, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességesek, az üldözöttek, mert övék a mennyek országa. Mert őket megvigasztalják, mert övék lesz a föld, mert őket jól lakatják, mert ők irgalmasságot nyernek, mert ők meglátják az Istent, mert Isten fiainak fogják őket hívni, mert osztozni fognak azok sorsában, aki Isten emberei voltak. És ez olyan vigasztalás jelent számukra. Hallják, hogy nem valamikor a beláthatatlan és meghatározhatatlan jövőben történik mindez, hanem most, azaz már most boldogok. Mert a boldogság forrása maga az, aki jelen van, aki szól, és sugárzik belőle hatalom. Ő az, aki szabadon rendelkezik minden fölött, amit mond, adni akarja, amiről beszél, tudja adni, amiről beszél, az igenis képes átadni. E beszédtől kezdve mindvégig láthatták tanítványok és ellenségek egyaránt, sőt, mindmáig látjuk mi is, hogy azok a tulajdonságok, erények, amiket a 8 boldogságban az Úr Jézus felsorol, először és isteni tökéletességgel ő benne valósulnak meg. Hiszen Jézus szegény, hiszen kifosztotta magát egészen a halálig. Szomorú, mert oly sokan nem értik és nem fogják elhinni és elfogadni, amit adni akar. Jézus szelíd, mert hatalmát csak jóra használja, azaz mindenkit üdvözíteni akar. Minden elképzelést felülmúlóan irgalmas, mert mindenkinek felkínálja a megtérést és a bűnbocsánatot. Jézus tiszta szívű, akit legádázabb ellenségei sem vádolhattak bűnnel. Jézus békességes még árulójával és hóhéráival szemben is, és csak azért üldözték és ítélték halálra, mert hirdette és megmutatta az igazságot. Ő az Istennek a fia. Ez az Isten országa meghirdetésének a titka. Az országnak a királya szól, és aki hallja őt, és meg is hallja, amit mond, annyira, hogy meg is teszi a hallottakat, vagy ha nem, bűnbánattal tér vissza hozzá, abban valósulni kezd mindaz, amiről ez a király beszél. Azaz, az Ádám és Évai ivadék vademberből krisztusi ember lesz. A fennhéjázó gazdagból lelki szegény. A felületes és könnyelmű mulatozóból, a bűnök miatt szomorkodó, a vadul tusakodóból szelid bárány, a jogait mindenkiből kicsikaróból józanul kötelességtudó, a kegyetlen igazságszolgáltatóból irgalmas, a ravasz kufárból tiszta szívű, az erőszakosan hadakozóból békességes, a másokat hajszolóból az igazságért üldözött ember lesz, és így tovább. Kedves hallgatók, engedjük, hogy Isten fiának szeretete a mi szívünket is átalakítsa, mert egyedül ez képes ma is minden megkeményedett, kőkemény szívet átalakítani. Csak Isten fiának szeretete, mert az ő országa nem itt vagy ott van, hanem bennünk van, az ember szívében van. Olvashatjuk Lukács 17-21 részben. És ha ebben az életben nincs közünk Jézus Krisztushoz, az ő szeretetéhez hozzá, akkor sohasem lesz. Oda át még inkább nem. Az idő betelt, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus nem rémhír terjesztő, mint ahogyan a Medjugorjéban 1981. június 24 óta naponként megjelenő édesanyja sem az, amikor tehát Krisztus azt hirdeti, hogy közel van az Isten országa, nem valami félelmetes túlvilági hatalomról szól, és nem azért teszi hozzá, hogy térjünk meg, mert mindjárt itt a világ vége. Ami egyébként akár melyikünk számára, mármint személyesen bármikor, akár egészen közel is lehet, nem tudjuk. De azt viszont igen, hogy Krisztus a szerető Atya Isten országát hirdette meg, és hirdeti mindannyiunknak ma is, papjai által. A jó hír, hogy közel van Isten országa, többféleképpen is kezdhetjük, mármint Isten közelségét. Első és legfontosabb az a korábban és csak emberi megfontoláson alapulva elképzelhetetlen dolog, tény, ami a jó hír lényege. Isten nem egy mindent számunk kérő, mindent megbosztuló, vagy kicsit szebben a jogos megérdemelt büntetést mindenkire kiszabó, távoli és megfellebbezhetetlen hatalom, hanem egészen hihetetlen gyöngétséggel hozzánk lehajló, szerető édesapa. Végtelen nagysága, teremtő és fenntartó mindenhatósága nemhogy nem akadályozza meg ebben, hanem azt éppen erre a szeretetre használja fel. Mert Isten mindenek felett valóságát, igazságosságát, természetesen mindez nem kérdőjelezi meg, de Jézustól a fiútól az irgalmas és szerető atyára emelt tekintetet láthatjuk, tanulhatjuk el mi is, mint fogadott gyermekek. Közel van, közel lehet az Isten országa abban az értelemben is, hogy az idő betelt, elérkezett az idő teljessége. Itt van velünk az Isten. Éppen az a Krisztus, a velünk lévő Isten, aki Isten országáról beszél nekünk, aki gyógyító erejével ebbe az országba vezeti beteg lelkünket, testünket. Abba az országba, amelynek a szeretet az alaptörvénye. rá kell döbbennünk, hogy Krisztusban olyan közel jött hozzánk az Isten, hogy azt mi emberek elképzelni sem tudtuk volna, de még elhinni is nehezen tudjuk. Pedig Jézus, a második isteni személy azért üresítette ki magát és lett egy közülünk, hogy általa valóban megközelíthessük Isten országát. Azt az országot, amely annyira közel jött ő benne, hogy életünkben már meg is kezdődött, hiszen megkeresztelésünk által ennek az országnak a része lettünk. Megkereszteltek lettünk, vagyunk, de ettől még nem lettünk automatikusan tökéletesek és méltók arra, hogy a Krisztus által meghirdetett ország egészen a miénk is lehessen. Mit kell tennünk hát? Márk 1:15, térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében. Megtérni, visszatérni Isten útjaira, pedig csak is úgy tudunk, hogy tényleg elfogadjuk a jó hírt, az, hogy Isten országa közel van, itt lehet bennünk is, Krisztussal, a velünk maradt feltámadt üdvözítővel. Az Isten országának meghirdetése ma legalább annyira időszeri, és még mindig jó hír, és jó hír marad, mint Krisztus földi jelenlétekor volt 2000 éve. A történelemből tudhatjuk, hogy számtalan más országot hirdettek meg időközben, amelyek az egyes emberek létét megsemmisítik, nemhogy az örök életre vezetnének. Az üdvösség jó hírét ugyanis nem lehet földi jólétre, anyagi és szellemi javak minél nagyobb mennyiségében való birtoklásra átváltani. Megtérésünk annak az elfogadás, hogy minden, ami az igazi értelemben elközelgő, eszkatológikus Istenország eljövetelekor nem számít örök értéknek, minden, ami csak és kizárólag az anyagi, földi országhoz léthez kapcsolódik, kevésnek bizonyul, sőt inkább teher, mint sem segítség annak az üdvösségnek az elérésében, amelyre valamennyien meghívást kaptunk Krisztustól, mikor meghirdette Isten országát. Mert a jó hír arról is szól, hogy Isten országa mindannyiunk számára nyitva áll, kivétel nélkül. Üdvösségünkért a végtelen nagyságú váltságdíjat Krisztus már megfizette. Igaz, mi magunk erre teljességgel képtelenek is lettünk volna külön-külön, de az egész emberiség együttéve is. Nekünk most már csak annyit kell tennünk, hogy megtérésünkkel elfogadjuk a meghívást az országba. Hogy bízton meg is érkezünk oda, szükséges, hogy hitünkkel, és a Krisztustól tanult gyermeki bizalommal kapaszkodjunk Isten végtelen irgalmas szeretetében. Isten végtelen irgalmas szeretetébe kapaszkodni, s ha így élünk, akkor valóban éljük Isten országát, valóban Isten országának részesei vagyunk. Kedves Mai Rádió hallgatók, megköszönöm figyelmüket. Ha lehet, a mai napon imádkozzák el a világosság rózsafüzéjének harmadik tizedét, és gondoljanak a hegyi beszédre, a boldogság mondásokra, akkor, amikor szomorkodunk, akkor, amikor igazságtalanság ér bennünket, tekintsük figyelmünket, fordítsuk tekintetünket a hegyi beszédre, és már is vigasztalásra találunk. Imádkozzuk továbbra is minden nap a rózsafűzért, ne tegyük le a kezünkből, hogy valóban megvalósuljon Isten országa életünkben. Mert az imádság közel visz nagyon Istenhez, Jézus Krisztushoz. Az imádság maga Isten országa. A jó Isten áldja meg további áldott, békés, megújuló, bűnbánattal teli adventi szent időt kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.
Ezer veszélyben szűz anyám, te vigy meg engemet, ha látod síró gyermeket, töröld le könnyemet, anyám, anyám, ó jó anyám, csak benned bízom én, hogy elvezet szent fiathoz, ha éltem véget ér. Mária tenger csillaga, arra, hogyha majd partot ér. Vezess a ringó habokon, ha éltem véget ér.